az Úr áldjon meg benneteket az igében. Márk evangéliumát kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a negyedik résznél, és a 35. verstől fogjuk olvasni Isten igéjét, tehát Márk evangéliuma 4. rész 35. verstől, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, így hallgassuk Isten igéjét. Az Úr iránti tiszteletből és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Márk evangélium a 4. rész 35. vers. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Urunk, köszönjük neked a te igédet, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. Hisszük, hogy ha a te igédre alapozzuk az életünket, akkor áldást kapunk. Uram, megnyitjuk most a szívünket, és segíts, hogy megértsük azt az üzenetet, amit ma személyesen készítettél el nekünk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mikor tudja a betegség legkönnyebben legyűrni a testünket? Igen, Gabika mondta, hogy amikor fáradtak vagyunk, vagy amikor kimerültek vagyunk, amikor már úgy van a testünk, hogy már minden energiáját fölélte, és akkor könnyedén le tud tarolni bennünket egy betegség. Sokszor van ez így, én a magam életében tapasztalom, hogy amikor valami nagyon hosszú, kimerítő dolog után vagyok, és egy kicsit úgy elengedem magam, akkor jön a betegség, és könnyebben valahogy erőt vesz a testemen. Hát ugyanígy van ez az ördöggel is, mert az ördög az nem egy úri ember, tehát nem úgy küzd, ugye, hogy mint ahogy férfi ellen, hogy azt mondjuk, hogy egy beteg emberrel nem állok le verekedni, amikor én egészséges vagyok, hanem megvárom, amíg ő is erős lesz, és akkor mérjük össze a tudásunkat. Az ördög az nem ilyen, hanem ő kivárja azt a pillanatot, amikor te a leggyengébb vagy, és akkor próbál letarolni téged. És hát biztos ezt már tapasztaltátok, de az igében is látjuk ezt, illetve ez a történet is szól egy kicsit erről, hogy hasonló módon megvárja, amíg kimerül a mi testünk, de legfőképpen amíg kimerül a mi lelkünk, és amikor ezt látja, akkor támad, és akkor próbál bennünket, hát úgymond, megfélemlíteni, akkor próbál bennünket teljesen eltávolítani Istentől. Ebben a hónapban a témánk, ugye a hobbi, szabadidő, most ezzel hosszasan nem szeretnék foglalkozni, múlt héten beszéltünk egy picit többet, de azért ide tartozik ez is, hogy úgy néz ki, hogy szüksége van a testünknek és a lelkünknek pihenésre. Igaz? Egyetértetek ezzel, hogy szükség van arra, hogy legyen valamilyen feltöltődés, mert hogyha valaki a végletekig hajtja magát, és erre már nem nagyon marad idő, akkor egy olyan helyzetbe kerül, hogy egyrészt a teste is a betegségnek könnyebben ki van szolgáltatva, de legfőképpen az ördög egészen könnyen olyan dolgokat tud velünk tenni, amit hogyha éppen nyugodt lelkiállapot vagyunk és békesség vagyunk, akkor nem tudja megtenni. És úgy néz ki ebben a történetben, hogyha megvizsgáljuk, hogy még Jézusnak is volt szüksége pihenésre időnként. Pedig ugye gondolnánk, hogy hát ő, Isten fia, ő tulajdonképpen végigpörgette ezt a 30 évet, nem is aludt talán, de nem így van. Azt látjuk, hogy időnként Jézusnak is szüksége volt alvásra. Őnek is a teste egyszer azt mondta, hogy most elég, most alvás következik, most pihenés következik, és tudjuk, hogy itt most egy olyan történetnél vagyunk, ahol előtte hosszú beszédeket mondott, és tanította az embereket, és egyszer csak úgy döntött, hogy alszik egyet. Bár azért, hogyha őszinték vagyunk, egy ilyen helyzetben mondjuk lennénk így együtt, úgy elképzelem, hogy mondjuk Tamással, Lacival, Attilával, Sanyival mondjuk elmegyünk egy ilyen vezetői tanácskozásra, és valami nagy viharba kerülünk, és hát mondjuk Laci édesen alszik ott hátul. Hát azért úgy mondanám, hogy hát azért nem biztos, hogy most van ennek itt az ideje, és lehet, hogy szólnánk neki, hogy hát keljél már föl, és hogy együtt küzdjünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nem biztos, hogy csak Laci, hanem hogy én aludnák, lehet, hogy ők szólnának nekem, hogy azért keljél már föl. Tehát, hogy így ismerjük ezt a történetet, de azért egy picit mélyebben belegondolunk, azért elég furcsa, nem? Tehát, hogy Jézus egy ilyen szituációban aludt, és hagyta a tanítványokat küzdeni. Ez még inkább azt mutatja, hogy igenis szükség van pihenésre, és van, amikor még annak ellenére is szükség van a pihenésre, hogy most esetleg az egész helyzet nem azt mutatná, és esetleg még meg is botránkoznak mások, és amit látjuk a tanítványok, azért hát egy kicsit úgy be is szóltak, hogy hát mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Tehát eljutottak oda, hogy kicsit fölháborodtak azon, hogy Jézus mit is csinált. Úgyhogy azt biztosan mondhatjuk, hogy Isten igében látjuk azt, hogy szükség van arra, hogy pihenjünk, és ennek is megvan az ideje és a módja. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan ugye pihennünk kell, és nincs olyan helyzet, amikor nem lehetne fölkelni, de Isten igével ellentétes az, hogy túlhalszoljuk magunkat. De ami miatt erről szeretnék most többet beszélni, hogy vannak azért olyan idők az életünkben, amikor hát nem igazán tudjuk megtenni, hogy olyan nagyon ki vagyunk pihenve, és az életünk ben kell találnunk helyzeteket, amikor pihenünk és feltöltekezünk, de azért vannak hosszú hónapok is akár, vagy hetek, vagy egy-egy nagyon kemény nap, amikor küzdenünk kell. És szeretném azt mondani, hogy ilyenkor, amikor ilyen helyzet van, akkor valahogy tudjuk azt, úgy mondhatnám, hogy vészhelyzet van. Vagy úgy is mondhatnám, hogy egy veszélyes helyzetben vagyunk, és ezt tudjuk magunkról, ugyanúgy, mint a testünknél is tudjuk, hogy ha végletekig kimerítjük, akkor veszélyes helyzetben van a testünk, és nem szabad túl pörgetnünk a testünket, mert aztán abból elég nagy baj tud következni, és ezt tudjuk is, könnyen kórházba lehet így kerülni, viszont valahogy lelkileg azért talán nem vesszük ezt mindig így észre. Lelkileg nem érzékeljük ezt a veszélyt, és úgy éljük tovább az életünket, mint hogyha ez nem is lenne. És amire szeretném felhívni mindenképpen a figyelmet, hogyha ilyen élethelyzetben vagy, akkor tudjad, hogy ez egy vészhelyzet, amikor talán jobban oda kell figyelned, még inkább jobban oda kell figyelned az ördög támadásaira, és még inkább jobban oda kell figyelned arra, hogy Jézus mellett maradjál. Az ördög az megpróbálkozik, és biztosan be fog próbálkozni, és ebben a mostani történetben is, hogyha nézzük, akkor ugye az történt, hogy valószínűleg a tanítványok is azért elég fáradtak voltak, hiszen ők is ott voltak végig Jézussal, figyelték a tanítást. Elég stresszes lehetett ott ez az egész helyzet, hogy sok ember van, tömeg van, ott vannak Jézussal, és utána még ugye át is kellett nekik menni a túlsó partra, és küzdöttek, keményen küzdöttek, jött egy vihar, ami egyébként ezen a tavon elég ismert dolog volt, ez 300 méterrel a tengerszint alatt van, ennek a tónak a szintje, és körülötte hatalmas hegyek vannak, és néhány ilyen nagyon szűk völgy, és ott söpört végig időnként a szél. És ezek az emberek ismerték egyébként a tavat, és tudták, hogy milyen viharok lehetnek, de itt mégis azt látjuk, hogy valami olyan vihar keletkezett, ami talán ennél egy picit erősebb volt, vagy erősebb volt annál, amit ők ismertek és megszoktak. És úgy néz ki, hogy a nagy küzdelemben már a testük is kezdte felmondani a szolgálatot, de sokkal inkább talán lelkükben fáradtak meg. És ekkor mondták Jézusnak ezt, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hát nem tudom, hogy mondhatok-e már ilyet Jézusnak. Ilyen jellegű mondatot, hogy nem törődsz azzal, hogy mi lesz az én életem. Ez nem egy kimondottan szép imádság, úgy mondanám, amit így tanítani kellene, hogy hát így kell megszólítani az Urat. Azt gondolom, hogy az ördög ott volt ebben az egész szituációban, és egészen odáig elvitte a tanítványokat, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy kicsit megnehezteltek Krisztussal. Kicsit felháborodtak ezen az egész helyzeten, és ekkor volt az, hogy Jézus felkelt, és ráparancsolt a tengerre, és a következőt mondta, azt mondta, hallgass el, némulj meg. Hogyha olvassátok az Új Szövetséget, akkor mi ugrik be, hogy kiknek szokta mondani ezt Jézus? Hát ezt kimondottan csak démonoknak szokta mondani. Nagyon valószínű, hogy itt ez az egész helyzet egy puszta olyan meteorológiai dolog volt, hogy volt egy kis vihar, hanem az ördög ebbe nagyon keményen benne volt. Az is egészen biztos, hogy Jézus azért mindent látott és tudta, ismert ezt a helyzetet, és valahol, ahogy ma többször elhangzott már, tanítani akarta az ő tanítványait, de az ördög mindent beleadott ebbe a helyzetbe, és ha rajta múlt volna, akkor valószínűleg el is sülyeztette volna ezt a hajót, és hogyha rajta múlt volna pusztán, akkor rá is tudta volna venni a tanítványokat, hogy elhagyják Krisztust. Mert ez az ördögnek egyébként a célja tulajdonképpen. Egyrészt, hogy elpusztítson bennünket, hogy megsemmisítse az életünket, de az ige azt mondja, hogy az ördög az mit tud csak elpusztítani? Csak a testünket. Ő semmi más nem tud. A lelkünket nem tudja elpusztítani. Azt mondja, hogy attól féljetek, aki ugye a lelket is el tudná pusztítani, aki a lelkeknek az ura, és az Isten. Azt mondja az ige, hogy az Istentől féljetek, ne az ördögtől. Az ördög az kizárólag a testet tudja elpusztítani, és nem mondhatjuk azt, hogy aki megtér és hívő lesz, annak már olyan örök biztonságban a teste, és nem lesz rajta sem betegség, sem ilyesmi, hanem igenis lehetséges ilyen. De az ördög messzebb nem tud menni. És itt is ezt látjuk, hogy ez volt az ördögnek a célja, és megpróbálkozik azzal, hogy Istentől eltávolítson téged. Nem tudom, van-e most olyan helyzet az életedben, amikor esetleg ott vagy, és ezen gondolkozol, hogy egyáltalán kit fogsz te követni? Egyáltalán kell-e neked követni Krisztust? Vagy egyáltalán olyan próbában, olyan nehézségben vagy, hogy azt mondod, hogy ez már furcsa neked, és azt már nem tudod hova tenni, és esetleg kimondod, hogy lehet, hogy téged Isten már elhagyott. Lehet, hogy Isten nem akar veled foglalkozni. Mert az ördög ilyen dolgokat szeretne elhitetni. Mint ahogy itt a tanítványokkal is, amikor ott volt Jézus mellettük, karnyújtásnyira, és el akarta hitetni velük, hogy Jézus nem foglalkozik velük. Jézus nem törődik velük. Ez az ő célja. És hogyha ilyesmit gondolsz, vagy ilyesmit érzel, hogy a gondolataidba kerülnek, akkor egészen biztosan tudjad, hogy ez az ördögnek a munkája. Mert Krisztus az nem akar téged elhagyni. Krisztus ott van melletted. Ő az ördöggel szemben, ő egy úriember, és ő akaratod ellenére nincsen ott. Tehát ha te azt mondod, hogy te most szeretnél nélküle élni, akkor nem fog bejönni az életedbe. És akkor hagyja, hogy csinálja, amit akarsz. De ha hívod őt, ha segítségül hívod, akkor mindig ott lesz. Úgyhogy szeretném, hogyha nagyon mélyen azt megértenénk és megjegyeznénk, hogy amikor lelki kimerültségben vagyunk, akkor az egy veszélyes helyzet. És ilyenkor tudnunk kell, hogy az ember talán nehezebben reagál dolgokra, és ezért sokkal jobban oda kell figyelnünk, hogy közel maradjunk Krisztushoz. Amikor egy ember, éppen látjuk, hogy a végkimerültségben van, nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már ilyet, hogy barátaitok, feleségetek, férjetek, és az ő állapotában esetleg olyan dolgokat mondott, ami mondjuk nem esett jól. Hogy találkoztatok-e már ilyen dologgal, és tudtátok-e azt, hogy igen, ez most nem az, amit komolyan kell venni tőle. Ez nem az, mert látjátok az ő helyzetét, és úgymond ilyen formában nem ugyanúgy vetétek, mint hogyha egy tiszta helyzetben mondott volna nektek valami csúnya dolgot. De fordítva is tudnunk kell ezt, hogyha ilyen állapotban vagyunk, ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor szükségünk van kikapcsolódásra, egy kicsit pihenésre. Szükségünk van arra, hogy a lelkünkben az Úrral időt töltsünk. Mert hogyha így megyünk tovább, akkor az ördög nagyon könnyen meg tud minket téveszteni, és olyan dolgokra tud rávenni, ami nem az Úrtól való. Az ördög tud kísértésbe vinni bennünket. Tud olyan dolgokra rávenni, és megpróbál olyan dolgokra rávenni, ami Isten akaratával ellentétes. És szeretném mondani, hogy egymagad nem fogsz tudni ellenállni. Főleg nem, amikor fáradt vagy. Csak Krisztussal. Hogyha egy szenvedélyes típus vagy, akkor az ördög, amikor fáradt vagy, akkor fog rávicitálni erre a dologra, és nem fogod tudni tűrtöztetni magadat. Hogyha éppen depressziós típus vagy, olyan melankólikus, akkor pedig, amikor éppen ilyenben vagy, akkor fog az ördög megtámadni, és nem tudod legyőzni magadat, csak hogyha Krisztussal együtt vagy, hogyha közel van hozzád az Úr, ha az Úrral jársz. Hogyha szenvedések lesznek az életedben, mert tudjuk azt, hogy mindannyiunknak az életében vannak szenvedések, testi, lelki nehézségek. Hogyha ilyen van az életedben, és nem vagy nagyon-nagyon közel a Krisztushoz, akkor az ördög el fog téged vinni. El fog téged vinni onnan, ahol lenned kéne, és egyre távolabb kerülsz. Arról szól ez a történet, hogy nagyon közel kell lennünk az Úrhoz, Krisztushoz, ahhoz, hogy megmeneküljünk, hogy igazán értelmes életet élhessünk. Nem tudom, hogy értetek-e már olyat, amikor az ördög olyasmire akart rávenni, hogy önpusztítást végezzetek magatokon. Amikor azt mondtátok, hogy vagy azért, mert így akarjátok a másiknak bebizonyítani, hogy már figyeljen rátok, hogy most akkor kimegyek, és most megfázom, és így jövök vissza, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életetekben, de az emberbe ilyen is előfordul, hogy önmagát pusztítja azért, hogy mások odafigyeljenek rá. És ez nevetséges, de ha önmagunkban nézünk, az ördög rá tud venni. Azt mondja, most akkor én nem vacsorázok, mert most mérges vagyok. Vagy most akkor ezt fogom csinálni. Vagy most elmegyek az iskába, és most hozok haza 5-1-est, hogy most tessék ezt nektek. Ilyenekre tud rávenni az ördög bennünket. És hogyha észreveszünk ezt magunkon, akkor tudjuk azt, hogy ez nem tőlünk van. Hát ki az az őrült, aki önmagát akarná pusztítani. Hanem az ördög, amikor el vagy fáradva, amikor lelkileg ki vagy készülve, akkor erre is rá tud venni. De olyan is van, amikor valaki nem azért, hogy másoknak bizonyítson, hanem egyszerűen csak az ördög elhiteti vele, hogy ő nem fontos, és olyan dolgokat tesz az ő testével, amik a pusztítást jelentik. Fölvágja az erejét, és így tovább, és így tovább. Az ördög ezt akarja, és ezzel mi nem tudunk úgy küzdeni, hogy erőnek erejével. Nem tudjuk fölvenni az ördöggel a harcot, mert ő erősebb nálunk. De egy dolgot tudunk tenni, felismerni, hogy ez az ördögtől van. Hogyha idáig eljutottunk, ha felismertük, hogy az ördögtől van ez a dolog, és a másik dolog pedig, hogy oda megyünk akkor Krisztushoz, és hozzá kiáltunk, akkor megmenekültünk. Ez az egy dolog, amit te tudsz tenni, hogy felismered, hogy ezek a dolgok az ördögtől vannak. Az ördögtől van, amikor kísértéseket mond neked, és rájátszik a te kívánságaidra, és te engedni akarsz neki. Az ördögtől van az, amikor utat engedsz a vad szenvedélyednek, az ördögtől van, amikor utat engedsz a mély depressziódnak, Az ördögtől van az, amikor a szenvedésbe úgy tönkremész, hogy azt hiszed, hogy az Isten adja ezt neked, hogy tönkre tegyen. És az ördögtől van az, amikor rávesz téged az önpusztításra. Szeretném mondani, hogyha ilyet tapasztalsz, akkor mindig gyújtsd ki ezt a lábát, hogy ez az ördögtől van. És hogyha tudod, hogy az ördögtől van, akkor egy dolgot tudsz csak tenni, odamész Krisztushoz. Odamész Krisztushoz, mint ahogy a tanítványok is tették. Nézzük csak meg, hogy hogyan is menekültek meg ezek a tanítványok, hogy mi volt az oka annak, hogy megmenekültek a tanítványok. Hát én három dolgot írtam föl így magamnak, amikor ilyen vihar van az életünkben, és tudjuk azt, hogy vihar az mindenkinek az életében van. Nem tudom, most éppen kinek van vihar az életében, valakinek éppen nincs. Szélcsendes idők, viharos idők változtatják egymást, változnak. Mindig lesz vihar. Mi az, ami meg tud téged menteni? Ezeknél a tanítványoknál az egyik nagyon fontos dolog az volt, hogy Jézus mellett voltak. Biztonságban voltak, ott voltak Jézushoz közel. Jézus is ott volt a hajóban. Ez egy kérdés a te életedben, hogy te Jézus mellett vagy egészen szorosan oda kötötted az életedet teljesen Krisztushoz. Mert az nem ugyanazt jelenti, hogy elhiszed, hogy Jézus létezik. Vagy amiről éppen Tamás kérdezett, hogy milyen fajta hitek vannak, hogy jaj Istenem, és akkor amikor baj van, akkor szólok, hogy most segíts rajtam, hanem hogy ott vagy-e közel Jézushoz. Amit most az új szövetség időkben azt jelenti, hogy befogadtad a szívedbe, és azt mondtad, hogy Uram, te legyél az én életemnek az Ura. Ez volt az egyik dolog, ami a tanítványokat megmentette, és talán mondhatnám azt, hogy igazából a másik kettő is fontos volt itt ebben a történetben, de ez volt a legfontosabb dolog az ő életükben, hogy ott voltak egészen közel Krisztushoz. Volt még egy dolog, amit tettek ezek a tanítványok. Azt is látjuk, hogy küzdöttek, mert bár nincs így konkrétan most itt beírva ide az igébe, de egészen biztosan próbáltak, egy darabig nem is ébresztették föl Jézust, próbáltak harcolni az elemekkel, talán merték ki a vizet, és küzdöttek. Tehát ott volt az ő életükben a küzdelem. És ez a másik dolog, ami megmentette őket, mert ezt Isten adta a mi életünkbe, hogy ne adjuk föl soha. Hogy ne adjuk föl soha. És hogy igenis fontos a küzdelem. Fontos az, hogy merjük elhinni, hogy Isten azért adta az életünket, hogy annak valami értelme legyen, és nem azért, hogy azt mondjuk, hogy én már föladom. Ezek a tanítványok nem adták föl. Úgy elképzelem, hogy ott fekszik mellettük Jézus, alszik, ők meg ücsörögnek ott a csónakba, és megvárják, amíg elsüllyed a hajó. Hát ez nem valószínű, hogy ezt megtörténne, de csak mondom, hogy ha őszinték vagyunk, az azért ilyen az életünk, mert nekünk is, amikor ilyen állapotba kerülünk. És vannak emberek, akiket látunk, hogy tulajdonképpen ezt csinálják. Ülnek az életükben, és várják, hogy elsüllyed a hajó. Nem küzdenek. A másik dolog, ami volt ennek a tanítványoknak az életében, az életükért való küzdelem. És volt még egy, bár nem tudom, mit gondoltok erről, hogy ezeknek a tanítványoknak volt hitük. Szerintetek? Ugyanis azt kérdezi tőlük Jézus, hogy miért nincs hitetek? Miért nincs hitetek? Most akkor ezek nulla hitük volt ezeknek a tanítványoknak? Ugye, hogy? Meggyengültek talán a hitükbe. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezeknek a tanítványoknak semmi hitük nem volt, hanem hát kicsit meggyengültek a hitükbe, és talán most lehet mondani, hogy most nem úgymond a hitük mentette meg őket igazán, hanem végül is Krisztus mentette meg őket, amikor ágyt parancsolt a tengernek, de azért volt nekik valamiféle hitük. Végül is fölébresztették Jézust, tehát oda mentek legalább hozzá. Ennyi hitük volt nekik, hogy oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy hát, tegyél már valamit. Ez is egyfajta hit. És tudjuk azt, hogy önmagában az a hit kevés, az nem elég az üdvösséghez, hogy időnként szólsz Jézusnak, hogy most egy kis segítségre lenne szükséged, De van, amikor az életünkben van olyan stádium, amikor még az Urat keressük, amikor talán ez az a hit, amivel oda mehetünk Krisztushoz. És itt a tanítványokról azért tudnunk kell, hogy még itt nagyon, úgymond a Krisztussal járásnak az elején voltak ők. Még nem volt egy nagy hitük, nem volt egy olyan hitük, mint amikor már pünkösd után gyógyítottak és ördögöket üztek, és elindult az egyház. De mégis ott volt egy bizalom Krisztusban. És ez az a három dolog, ami a viharban őket segítette. Mondhatjuk azt, hogy igazából a legfontosabb itt az volt, hogy Jézus ott volt egészen közel hozzájuk. Mert a küzdelmükkel önmagában nem mentek volna sokra, és úgy néz ki, hogy Jézus mondta nekik, hogy miért nincs hitetek, hogy volt bennük egy jó nagy bizonytalanság az Isten felé. De mégis volt egy pici hitük, amivel megszólították az Urat. Ismerünk olyan embert, aki elég sokáig Jézussal volt, de ez mégsem mentette meg őt semmitől. Tudjuk, hogy Júdás például egy ilyen ember, aki Jézussal volt, tehát csak szeretném mondani, hogy önmagában az, hogy Krisztushoz közel vagy, de nincs hited és nem akarsz küzdeni, úgy látszik, hogy ez kevés tud lenni. Az újszövetségi időben testileg hol van Krisztus? Furcsa kérdés. Testileg hol van Krisztus az újszövetségi időben? A mennyben, de én most nem erre gondoltam. Azt mondja valaki, hogy a gyülekezet. Ugye? Mert azt mondja, hogy Krisztus a fej, és mi meg vagyunk a testrészek. Tehát tulajdonképpen Krisztus egyháza, tehát hogyha úgy mondanám, akkor Krisztus itt van tulajdonképpen a földön, a gyülekezetben. Krisztus teste az egyház. És hogyha te azon gondolkozol most, hogyha lesznek viharok az életedben, akkor ugye azt nem tudod most te megtenni, hogy odamész a húsvér Krisztushoz, és ővel jársz, és karnyújtásra vagy tőle, mert azt mondom, az egy tuti helyzet, hogyha így vagy. De ezt most nincsen. De Krisztus itt hagyta az egyházat, az ő egyházát, aminek ő a feje, és ami pedig húsvér test, ha úgy tetszik. És azt szeretném mondani, hogy a viharoktól, hogyha ha az életedben lesznek viharok, a viharoktól való védelem és a biztonság az akkor vagy, hogyha ott vagy Krisztus testében, ott vagy a gyülekezetben. És itt szeretném mondani, hogy nem úgy vagy ott, mint Júdás volt Jézus mellett, hogy tulajdonképpen mint egy érdeklődő, de igazából nem volt ott teljes szívvel Júdás, hanem úgy vagy ott, hogy tudod, hogy itt akarsz lenni Krisztusnak a testében, az egyházban. Hogy talán a másik nagyon fontos üzenet ebben az igében, hogy ahhoz, hogy a viharokban, amiket nem tudsz, hogy milyen viharok lesznek az életedben, meg tudjál állni, ahhoz elengedhetetlenül fontos, hogy ott legyél Krisztus mellett. És ezt máshogy nem tudod megmondani. Sokan mondják, hogy ők szeretik Krisztust, de Isten népét, a gyülekezetet, azt nem, oda nem szeretnek menni, mert sok okuk van, most nem mondom, mindenki tud, ismer okokat. De Isten igéje azt mondja az újszövetségi időben, akkor vagy biztonságban, ott vagy a gyülekezetben, teljes szíveddel, teljes lelkedben. És hogyha a küzdelmeid föl is, tehát a küzdelmeid kevesek is, és hogyha még a hited is időnként meggyengül, de ott vagy Krisztus testében, a gyülekezetben, akkor biztonságban vagy. A mai időben is nagyon fontos a küzdelem, hogy ne add föl soha. És szeretném ezt mondani, hogy ugyanúgy, mint itt ezek a tanítványok, hogy bármilyen nehézségben vagy, vagy bármilyen nehézségben leszel, ne add föl soha. Ez a Bibliának egy nagyon fontos üzenete, hogy soha ne add föl. Mert Isten mindig tovább tud téged vinni, és mindig meg fog téged tartani. És a hittel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Isten nem azt nézi, hogy neked olyan értelemben mekkora hited van, hogy valami különleges hited van, amivel te mindig mindent meg tudsz oldani. Hanem azt, hogy a te bizalmadat nézi, hogy ő felé van a bizalmad. És ahol a te életedben jársz, a Krisztus követésben, azzal a bizalmaddal tudod megszólítani Istent. Mint ahogy itt ezek a tanítványok azzal a hittel tudták megszólítani Jézust, hogy még egy kicsit mérgesek is voltak rá, de fölrázták, és azt mondták, hogy segíts. És Jézus segített nekik, és tanította őket, és megkérdezte, hogy miért nincs hitetek. Szeretnék egy példát mondani a Királyok könyvéből, Illésnek a példáját, hogy ő is hogy járt a kimerültséggel. Amikor Aháb elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, tehát Illés rengeteg prófétát lekaszabolt, már nem Istennek a prófétáit, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Tudni kell, hogy Isten mellé, vagy bocsánat, Illés mellé Isten fantasztikus módon odaállt. És olyan csodákat tett, hogy Illés is egész biztos csak ámult. És látta, hogy él az Isten, és ott van az Isten. És volt ez a Jézabel, egy lázadó nő, aki megfenyegette ezt az Illést. Aki azelőtt sok-sok hamis prófétát megsemmisített. És nézzétek csak, mi történt Illéssel. Illés megijedt. Illés megijedt. Pedig Illés azért nem egy akármilyen férfi volt. Tehát úgy nem, ahogy egy elképzelem, ő nem egy ilyen tinglit-angli emberke lehetett, hanem egy kőkemény fazon volt. De megijedt Jézabeltől. Elfáradt. Szerintem mélységesen elfáradt, és elindult, elment, hogy mentse az életét, és elérkezett júdei Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldbe, odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Ezután lefeküdt, és aludt a rekettye bokor alatt. Ez az Illés, aki nagyon nagy dolgokat tett Isten segítségével, és Isten által a fantasztikus dolgokat tett, és Illés ezt átélte, a kimerültségtől eljutott oda, hogy elfáradt. És azt mondta, hogy már neki elég volt ebből az életből. De kinek mondta ezt el? Istennek. És talán ez eljuthatunk ilyen pontra, amikor tényleg, és látjuk az igében is, hogy többen voltak már így, Jeremiás is volt így, és mások is voltak így, akik azt mondták, hogy nekik már elfáradtak. De akkor is Istennek mondták el. És nézzétek csak, de egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amikor így kimerülünk, és úgy vagyunk, hogy már nem bírjuk tovább, akkor oda lehet menni Istenhez. És nézzétek csak, Isten nem torongolta le Illést, hanem egy kis wellness napot tartott neki, ami, hát, ugye nem ugyanolyan volt, mint manapság, de szerintem, ha mondjuk a pusztában vagyunk étlen szomjan, és egy ilyesmit átélünk, akkor az lehet, hogy többet ér egy jacuzzinál is, hogy kapunk egy friss vizet, és egy lángost, és ráadásul ez mennyei lángos volt, mert azért ezzel 40 napot lehetett gyalogolni, mert egyél meg egy lángost, aztán gyalogoljál vele 40 napot. Tehát Isten szereti az Illést, és szeret bennünket is. És ha oda megyünk az ő jelenlétébe, akkor felüdít bennünket. Szükség van erre, nagyon nagy szükség van erre, és Isten tudja ezt. És ahogy Jézus is ezt megmutatta, hogy van olyan helyzet, amikor lehet, hogy talán nem a legalkalmasabbnak tűnik ez az idő. De mégis szükség van rá. És nem tudom, hogy vissza tudsz emlékezni olyanra, amikor úgy az életed folyásában olyan nagyon alkalmas idő volt arra, hogy kicsit pihenjél, és úgy, tehát, hogy minden meg volt, semmi dolgod nem volt, tulajdonképpen pénz is volt elég, minden rendben volt, hogy el tudtál menni szépen pihengélni. Szokott lenni ilyen az életetekben sűrűn? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon. Az ördög megpróbálja úgy rendezni, hogy mind, sehogy se tudja. Ne legyen alkalmas az idő. De nézzétek, Jézusnak alkalmas volt a pihenésre az idő, amikor nagy vihar volt, és az ő tanítványai élethalál között küzdöttek, hogy el ne süllyedjenek. Hát, hogyha ez az idő alkalmas tud lenni, hogy egy kicsit megpihenjen, akkor kell, hogy neked is legyen. Itt most nem arról beszélek, hogy az egész életünket eltékozoljuk, de hogy szükség van arra, hogy megpihenjen a mi testünk, és lelkünk is az Úrnak a jelenlétében. És ezt Isten is tudja, és ad nekünk föltöltekezést. És Illésnek is olyan föltöltekezést adott, hogy utána 40 napot tudott gyalogolni, és neked is, hogyha már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, akkor ha tartasz egy kis csendességet, egy kis pihenést, akkor ad az Isten föltöltekezést. Viharok mindig lesznek az életünkben, de ha az Úrral járunk, akkor túlélhetjük őket. Mi kell ahhoz, hogy túléljük a viharokat? Az, hogy Jézus mellett legyél szorosan. Ez a mai időben mindenképpen a gyülekezet. Nem tudom másképp mondani. Legyen egy gyülekezet. Legyen egy közösség, ahol nem csak látogatóba jársz el, hanem ahol ott vagy. Ahol ismernek téged. Legyen egy gyülekezet, ahol ha nem jelentél meg, akkor valaki fölhív, hogy mi van veled. Hogy hát, ha segítségre van szükséged. Legyen egy gyülekezet, ahol ismernek téged, szeretnek téged. De ez csak olyan hely lehet, ahova te is elkötelezed magad, és ahol nem csak látogatónak jársz, és nem úgy vagy itt, hogyha kedved vagy jössz, hanem ott élsz. Ez a legfontosabb ahhoz, hogy a viharokat túléljed. De volt itt még két másik dolog, hogy küzdjél, soha ne add föl a küzdelmet. És ha mégis eljutsz oda, akkor pedig Istenhez menjél el. Istennek mondjad, hogy most már nem bírod tovább. És azt mondja Jézus, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Szerintetek nem lehetett megijedni ezeknek a tanítványoknak? Ti megijedtetek volna egy ilyen helyzetben, egy hajón, amikor már félig elsüllyedt a hajó, és hát én egész biztos, hogy igen, megijedtem volna, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, azt tanította, és látjátok, az ördögnek a munkáját megfordította, és egyébként, hogyha Isten mellett vagy, akkor tudhatod, hogyha az ördög próbálkozik is, abból az Úr mindig jót fog kihozni, azt tanította, hogy figyeljetek, ez nem egy olyan helyzet volt, ahol meg kellett volna ijedni. Tehát nem kell megijedni soha, hanem bizalommal mehetünk oda Istenhez. És ezt szeretném mondani ma nektek, hogy így legyetek abban, amiben most benne vagytok esetleg nehézségben az életetekben, hogy adjatok hálát, ha bent vagytok a gyülekezetbe, ha meg még nem, akkor keressetek egy közösséget, ahol jól érzitek magatokat. Nálunk jó lehet érezni magát az embernek, úgyhogy szívesen veszük, ha itt van, olyan, aki még nem tartozik ide, de nem az a fontos, hogy ebbe a gyülekezetbe legyen valaki, hanem az a fontos, hogy egy Krisztust követő gyülekezetbe legyél. És ne add föl soha, és bízzál az Istenben, mert akkor túléled a viharokat, és akkor az életed be fogja tölteni azt, amire az Isten hívott. Fontos ez most az előttünk levő táborban is, hogy így készüljön mindenki, hogyha lesznek is nehézségek, akkor azokat le lehet küzdeni Istennel, és hogy az Úr egész biztos, hogy ott lesz ebben a táborban, mert Istennek a népe lesz ott ebben a táborban, és ilyenben biztonság lesz, de fontos az előttünk levő időszakban is. És ha úgy vagy itt most, hogy nincs vihar az életedben, akkor raktározd el ezt az üzenetet arra, hogy ha nehézség lesz, akkor tudjad, hogy gyülekezet, hogy küzdelem és a Krisztusban való bizalom, ez fogja megmenteni az életedet. És akkor megmenekülsz az üdvösségre. Ámen. Szeretném, hogyha most imádkozhatnánk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük neked, hogy te megszólítottál minket, annak ellenére, hogy egész más utakat jártunk az életünkben. Hogy eljöttél arra a földre azért, hogy megments bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te közeledben élhetjük az életünket. Hogy karnyújtásnyira vagy tőlünk. Hogy itt lehetünk a gyülekezetben. Szeretnénk elmondani, hogy ez mindennél drágább nekünk, ez a biztonság. Hálát adunk ezért, Uram. Hálát adunk neked azért, hogyha veled járunk, akkor valóban nem kell félnünk. De te tudod, hogy oly sokszor megijedünk. De szeretnénk tanulni tőled, Uram, hogy nem akarunk félni semmitől, hogyha veled vagyunk. Szeretnénk bízni benned, és hálát adunk az életünkért, és hálát adunk azért, hogy értelmes életet adtál nekünk, és hogy veled járhatunk. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus. Amen. Amen.